Egy igazi madarász szenzáció történt a nyáron itt a Kiskunsági Nemzeti Park területén, mert kacogó csérrel találkoztatok, de ez önmagában még nem lenne annyira nagy dolog, inkább az, hogy újra költ hazánkban a kacogó csér. Miért annyira ritkaság ez, hogy a kacogó csér itt volt és költ?
Valójában a kacagó csér nem egy összeértetett faj, ugyan csökkenő az állománya, de nem egy nagyon-nagyon ritka faj, csak hazánkban nagyon ritka, és hazánkban is csak a költés miatt ritka, mert csak két regisztrált, bizonyított költése volt eddig, mióta így van figyelgetik a madarakat. De egyébként a legközelebbi költő populációja az a földközi tenger partvidékén van. Magyarországon elsősorban ilyen kóborlóként szokott megjelenni, minden évben rendszeresen előfordul, kisebb-nagyobb számban, viszont valóban a költése az nagyon-nagyon ritka, mert legutóbb 1955-ben költött a Balaton mentén, Ponyódon, és nálunk elsősorban a szikestalakon szokott rendszeresen megjelenni, így aztán a Kiskunságban rendszeresen megfigyelik, és ez volt egy olyan, hogy valaki megfigyelte a madarat, és utána már másnap látták is, hogy fészkeléshez készülődő viselkedést mutatott, majd viszonylag jó megfigyelhető helyre le is pakolta a fészkét, három tojással, és sikeres költése volt itt a Nagyszéksóstalon, Móralom határában.
Ha jól tudom, akkor meg is gyűrűztétek, ha nem is mind három. Így van, kikert, mind a három fióka?
Nem, három különböző méretű fióka volt. Volt egy nagyon kis picuri, nem bírt felnevekedni, tehát ő volt a legkisebb. Volt két nagyobb acska fióka, az egyiket sikerült meggyűrűznünk, és az a fióka az végig itt volt a talón, azt lehetett látni többször utána, tehát az gyakorlatilag fel is nevelkedett, és el is vonult.
Akkor ez azt jelenti, hogy várható, hogy most már rendszeresen költhet kacagó csér, vagy ez nem következik egyenesen ebből?
Nem, nem. Nyilvánvalóan minden faj, ami először jelenik meg, az mindig egy-két vagy néhány példányban szokott megtelepedni, de az, hogy ebből arra következtessünk, hogy most már rendszeres költő lesz, ez azért még meredek következtetés, de mindenképpen érdemes odafigyelni rá nyilvánvalóan, hiszen így tudjuk egy fajnak a történetét követni. Mondok egy másik hasonló fajt, ami hasonló módon most elindult itt költőfajként, nem csak itt, hanem itt a Kárpát-medencében, az a bütykös ásolúd, amit régen megfigyelni csak vonulásban vagy kóborlóként lehetett. Ma már itt a Nagyszéksóstalon is három pár költ belőle, és valószínűleg ez a szám emelkedni fog, de ilyen egyértelmű következtetést a kacagócsérnél nem nagyon lehet elmondani.
Mit lehet tudni egyébként erről a madárról? Mert írja a szakirodalom, hogy azért össze lehet keverni a küszvágócsérrel, de azért vannak különböztető jelek.
Igen, igen, így van. Nagyon hasonlítanak, de szakemberek számára ezek erősen szembetűnők, de ez gyakorlatilag minden különbséggel így van, akármilyen területre kalandozunk. A nevét onnan kapta, hogy tényleg ilyen kacagó hangot ad ki, megdöbbentően hasonlít a kacagásra. Vannak ilyen hangutánzó nevek, a kacagó csérnél ez teljesen egyértelmű. És azon kívül nagyobb termetű, fekete a csőre, kicsit másképp táplálkozik, tehát a mozgása, a viselkedése más, tehát azért jól meg lehet különböztetni.
Az minek köszönhető egyébként, hogy a Mórahalmi Nagyszéksóstó kedvelt és látogatott a madarak szempontjából? Ugye ott azért volt egy élőhely rekonstrukció.
Igen, igen, igen. A Mórahalmi Nagyszéksóstó az egy nagyon-nagyon régi szikes tómeder. Sok-sok éven át érintetlen volt, vagy sok-sok száz év vagy ezer éven át érintetlen volt. Míg nem húztak bele egy csatornát, plusz víz került bele, ettől elkezdett kiédesedni. Utána nádas lett benne, összefüggő nádas, gyakorlatilag nem nagyon volt jelentős madárvilága, és utána indultak el, főleg határmenti pályázatokból rekonstrukciók, aminek a legfontosabb eleme az a bioloknak a betelepítése volt, és a biolog segítségével sikerült ezt a nádast felszámolni. Azon kívül meg egy vízügyes projekt keretében megváltozott a vízkormányzása a tónak, tehát most már a vízvisszatartás is fontos, már hogyha van, de akkor hát egy nagyon hasonló képét nyerte vissza a tó, mint a korábbi állapota. Természetesen ugyanazt nem tudjuk elkonstruálni, hiszen megváltoztak a körülmények, de a madárvilág az mindenképpen sokkal jelentősebb, mint korábban volt. Azon kívül pedig egy relatíve kicsi 100 hektáros tó, amit körbe lehet járni, közkedvelt madarász célpont, mert hogy jól megfigyelhető, mindig van rajta valami érdekesség, és turisztikai szempontból is vonzó.
Őrkerület vezetőként te folyamatosan járod a területeket. Mit tapasztaltál az idei nyáron? Mennyivel volt másabb ez a nyár, mint a tavalyi? Mennyire kedvezett, vagy nem kedvezett az idei nyár a
madaraknak? A tavalyi évben biztos mindenki emlékszik arra, hogy egy nagyon komoly asszályt kellett átélnünk. Ősszel kiszáradt teljesen a tó, de ennek ellenére a tavaszi költés még egészen jó volt tavalyi évben. Idén valamivel több víz volt, de ősszel októberre valószínűleg megint kiszáradt, ha nem jönnek meg valami komoly esők, szinte teljesen. Nagyon hasonló volt a két év egymáshoz, madártani szempontból mind a kettő jó év volt. Az az érdekesség ennek a tónak, hogyha a környéken kevés a víz, tehát nincsenek vadvizek, akkor itt még mindig van. És akkor főleg azokat a madarakat hozza össze, amik itt ebben a sekélyebb vízben szeretnek lenni. Amikor meg nagy víz van, és minden itt sok víz van a környéken, akkor ezek a madarak inkább a sekélyebb vizeket kedvelik. Akkor viszont a tavon mélyebb víz található, akkor meg a mély vizet kedvelő madarak előszeretett élőhelye lesz. Hát ebből a szempontból ez egy érdekes történet, hogy így úgymond kipuffereli a környék víz háztartását ez a tó.
Voltak még egyébként érdekességek a Kiskunsági Nemzeti Park területén a nyáron?
Itt például ezen a tavon a Mária Nagyszíksóston itt volt a Pácalút például, ami érdekesebb volt.
Hát olvastam azt, hogy a Bugaci puszta egyik őrgék által sűrűn lakott gyepén három törpesas is vadászkatott. Ez egyébként
igen,
ritkaság?
Az igen, az meglehetősen ritkaság, főleg így három együtt.
Lassan szeptember vége van, meddig lehet még azokat a madarakat megfigyelni, vagy látni?
A kacagócsérek már elmentek, már nem lehet őket látni. Még egy három hete itt voltak, de most már nincs itt. Elkezdtek kóborolni nyilvánvalóan, lehet, hogy visszamentek a mediterrániumba, nem tudni, hogy mert tűntek el.
De ugye az a kacagócsér fiók, amit meggyűrűztetek, azt próbáljátok majd nyomon követni, tehát hamarosan információkkal szolgál majd, ugye?
Nem került rá jeladó, ebből kifolyólag nem nagyon tudunk róla információt szerezni, csak akkor, hogyha valaki megfogja, vagy elpusztulva megtalálja, de nyilvánvalóan, ha lesz adat róla, akkor az egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy hova tűnt és mi történt vele. Ennek relatíve kicsi az esélye. Jeladós madárról nyilvánvalóan több adatot lehet szerezni, hiszen az akkor is szolgáltat információt, hogyha nem látja senki, de ebben az esetben ennek nagyon-nagyon kicsi az esélye, de a gyűrűzéssel nem akartuk ezt az icipici esélyt sem elengedni, hogy valamit megtudjunk erről a madárról.
És az előfordulhat, hogy ez a fióka visszajön majd következő nyáron ide, Nagyszéksóstóra?
Előfordulhat. Volt már ilyenre példa. Ez egy nagy termetű madár, tehát általában, hogyha már fölnevekedik, akkor nagyobb termetű, tehát nem egy pelikán nyilvánvalóan, de nem is egy nádi énekes. Tehát ebből kifolyólag, ha már megéri az első évet, akkor valószínűleg több évig fog élni, és akár előfordulhat az is. Annyiból jó ez a történet, hogy a gyűrű azért látszik a lábán, a röptében is lehet látni. Tehát, hogyha visszatérne, akkor biztos, hogy nem nincs benne, hogy ez az a madár.
Vannak egyébként olyan tényezők, amelyek veszélyeztetik ezt a madarat?
Nem nagyon, tehát ilyen direkt nem. Csak olyan, mint az összes többi madárnál.
Tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk lelövik, levadásszák.
Csak ezek a veszélyeztető tényezők, igen.
Tehát ezek a legfőbb veszélyeztető tényezők.
Igen. Meg a ragadozó madarak nyilvánvalóan. Tehát erre azért nem annyira jellemző, hogy lelövik. Tehát ezeken kívül én sem tudok más felsorolni. Víz kellene.
Tehát nektek ez még mindig osztályos, tehát még mindig nincsen elég víz.
Valójában azt látszik most már a természetben, főleg mondjuk itt a térségben, hogy ez egy tendenciózus folyamat most. Tehát nem olyan, hogy rendkívüli asszály van egy-egy évben, és utána minden normális, hanem most már elindultunk egy olyan úton, vagy egy olyan lejtőn, hogyha ilyen drasztikusabban, vagy ijesztőbben akarok fogalmazni, amit korábban nem tapasztaltunk. És ez abból látszik, hogy olyan élőhelyek, amelyeken mindig volt víz. Mint tudom, az ásatami láprét például. Az utóbbi 30 évben mindig volt víz, egész évben voltak olyan részén víz alatt, tehát soha nem száradt ki a legmélyebb mocsár része. És tavaly volt az első év, amikor kiszáradt tökéletesen az egész terület. És ez, ami aggasztó, mert hogy ilyen dolgokat nem láttunk, és nem is pótlódik vissza. Tehát, hogy nem is olyan, hogy most ez hirtelen újra megteli vízzel, és ez csak egy ilyen múló rossz álom volt, hanem látszik egyszerűen tendenciózus.
És mit lehet ez ellen tenni? Tehát hogyan lehet ezt pótolni? Mert ugye önmagától nem tud visszapótlódni, de érdemes, vagy hát, kell belenyúlni a természetbe?
Ez egy ilyen nagyon jó kérdés, mert vannak, akik azt mondják, hogy nem. De hogyha abba belegondolunk, hogy ezek nem természetes folyamatok eredményei, akkor azt mondom, hogy igenis bele kell nyúlnunk, eddig is belenyúltunk, igaz, hogy olyan módon, ami nem biztos, hogy a természet érdekeit szolgálta, vagy a fönnmaradását szolgálta. Most már lehet, hogy ha szeretnénk valamit tenni, megőrizni, akkor most már lehet, hogy bele kell nyúlni úgy, hogy a természet fönnmaradását szolgálják ezek az intézkedések. És persze, hogy milyen vizet hozzunk honnan, meg mit töltsünk föl, meg hogy alakul át a más jellegű vízbe, táplálásával vagy befogadásával, az egy jó kérdés, de itt ezen sajnos már lassan túl kezdünk lenni olyan értelemben, hogy most már inkább a van víz vagy nincs víz kategória, tehát minőségen már nem kell gondolkodni, és víz nélkül meg nyilvánvalóan nincs élet.
Tehát magyarán, hogyha nem lesz változás, akkor bizonyos fajok, amelyek itt éltek, itt költöttek, azok eltűnhetnek.
Így van, nem is bizonyos vagyok, hanem inkább tömegesen. Tehát, hogy átalakult teljes mértékben a táj. Előre törvek szárazságtűrő fajok, eltűnnek olyan fajok, és ez minden értendő, tehát a rovaroktól kezdve a növényeken át a gerincesekig minden fajra értendő. Tehát egy ilyen nagyon erős átalakulás kezdődött. Mit mondok egy egyszerű példát, hogy eltűnnek a lápétjeink, mert hogy nincs elég víz hozzá, és a lápétek helyén kiszálladó szeppes rétek jelennek meg, vagy szeppétek jelennek meg. És természetesen a lápéti fajoknak a jelentős része el fog tűnni. Tehát itt nem egy-egy fajról van szó, hanem inkább ilyen komplexebb életközösségekről, amik megsínlik ezt a dolgot.
És van már olyan, amit láttok? Tehát amelyik például már nagyon kevés számban van, vagy eltűnt?
Igen, vannak már, például az előbb említett társadalmi lápéten, onnan már tűntek el fajok, amik korábban megvoltak, mint a szőnyeglábú bűvércsvirág, ami egy orchidea faj, vagy a fehérmájvirág, az már nincs évek óta épp a szárazodásnak az eredményeként, de az is látszik, hogy visszaszorulóban vannak ott ezek a lápréti fajok, meg a lápét kiterjedése is kisebb, meg nem olyan üde, mint volt, de ezek a folyamatok azért nem egyik évről másikra zajlanak le, de azért érezhető a változás.
Hát akkor csak azt tudom mondani, hogy akkor hosszú út áll még előttetek, hiszen itt a szakmára akkor nagy feladat vár, és nagyon sok egyeztetés hát, szerintem a tárcával, a szaktárcával, a szakminisztériummal.
Igen, sok-sok feladat vár ránk, így van, és hogy is mondják, ez a lerágott csont, ez a 24. óra, szerintem már túl vagyunk. Tehát ez a, hogy szokták mondani, hogy mikor az ébresztőre megszólal, és elkezd csöngeni, hogy ébresztő, nekünk már ez régen csöngött, nagyon régen csöngött.
Igen, ezt nagyon régen mondják, és bár történtek bizonyos lépések, de még mindig nem elég. És sajnos afelé mutat, klímaszakértőkkel beszélgettem, és ők mondták azt, hogy nagyon-nagyon úton van a Dél-Alföldnek az elsivatagosodása, és ez azért beláthatatlan következményekkel jár.
Így van, és nem kell másra gondolni, lakhatatlan lesz, tehát az ember számára lakhatatlan lesz. Gyakorlatilag víz nélkül lakhatatlan egy táj. És itt nem csak a felszíni vizekre gondol az ember, hanem nyilván a réteg vizekre is, tehát azok sem végtelenek, azok is elfogyhatnak, hogy elfogynak. Gyakorlatilag egy klasszikus sivatag, egy-két oázis, és azon kívül semmi. Tehát valami ilyesmire kell gondolnunk, amikor a közi homokáknak a jövőjén gondolkodunk, hogy ha nem teremtjük meg a lehetőségét a víz megmaradásának, meg ide kerülésének, akkor gyakorlatilag lakhatatlanul tesszük ezt a tájat. És egyelőre az inger küszöböt nem üti át ez a dolog, sem a társadalomét, sem a politikáját, úgy érzem, de erre nem kell sokat várni szerintem. Ezek globális folyamatok, azt nagyon nehéz megállítani, visszafordítani meg szinte lehetetlen, de legalább mérsékelni, vagy felkészülni a várható anomáliákra, azért az elvárható lenne.